Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk téged, hogy ezen az estén is elkészítetted a veled való élő találkozás lehetőségét. Úrunk, nem attól lesz élő ez a találkozás, mert dobog a szívünk, mert repes a tüdünk, amikor lélegzetet veszünk a csodálatos énekeink sorai között. Attól lehet élő ez a találkozás, hogy te magad jössz, aki voltál, aki vagy, és aki eljövendő leszel. Ó, Urunk, a te éltető igédre szomjazik most is a mi szívünk. Kérünk, Urunk, hogy itass meg bennünket, és tápláld lelkünket azzal az igével, amelyet erre az estére is elkészítettél, hogy a számunkra életté és lelki táplálékká válhasson. Urunk, te látod a belső szükségeinket, azt a vágyakozó, oldhatatlan űrt a lelkünkbe, amíg nem tudunk te veled betöltekezni teljesen. Úrunk, addig belefér az életünkbe az árulás, a hűtlenség, addig belefér az életünkbe, a szívünkbe az indulat, a gonoszság, a pénz szerelme. Úrunk, jöjj, tölts minket színültig, hogy kirekezd az életünkből mind azt, amely nem mehet be az Isten országába. Úrunk, könyörülő irgalmadba bizakodunk, s mérhetetlen öröm tölti el a szívünket, akkor is, ha bűneinkkel megterhelten állunk meg előtted is ezen az estén, mert magasztalja a mi lelkünk az Urat azért, hogy van bűnbocsánat, hogy ma is tart a kegyelem napja, s hogy nem hiába való a mi jövetelünk, Urunk, mert aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, és le tudja tenni életének terheit. Urunk, te azt magadhoz öleled. Mi pedig átélhetjük azt az örömöt, Urunk, hogy aki a felségesnek árnyékában nyugoszik, az mondhatja, Isten az én kővárom. Urunk, légy számunkra az, ezen az estén is. Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Márk evangéliumának 14. részéből, a 43. verssel kezdődően az 52. verssel bezáróan. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója, ez az ismertető jelet adta meg nekik, akit megcsókolok, az lesz ő, fogjátok el, s vigyétek be biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzá lépett, és így szólt, Mester, és megcsókolta. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. Egy valaki az ott álló közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik, úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor minnyájan elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mesztelen testén, őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva mesztelenül elmenekült. Kedves szeretett testvérek, az életnek vannak olyan pillanatai, amikre azt mondjuk, hogy nem szabad lett volna, hogy megtörténjék. Ez már nem fér bele. Ez már túl sok. Még meddig lehet elmenni? Emberi kapcsolatainkban is sokszor ezektől a terhektől szenvedünk. hogy ez nem szabad lett volna, hogy megtörténjék, amikor házastársak megcsalják egymást, amikor gyermek és szülő között nem csupán elhidegülés, hanem olyan szintű lelki keménység jön létre, olyan szavakkal tisztelik egymást, amibe belefájdul az ember lelke. Nem szabad lett volna megtörténnie. Jézus pedig azt mondja mindarra, ami vele történik, az írásoknak pedig be kellett teljesedniük. Nagyon megragadta a lelkemet, ami ezután következik. Mindnyájan elhagyták Jézust. Hogy is van ez? Amikor az történik, amit Isten akar, az ember lelép a színről. Amikor megvalósul az Isten akarata, hogy nincsenek ott az övéi, miért mennek el ők is? Hát azért, kedves testvérek, mert mindenkinek megvan a maga útja, megvan a maga gondolatmenete, ahány ember, az emberiség színpalettáján mi is annyi árnyalattal rendelkezünk, még a hitünkbe is, mert nem vagyunk egyformák, nincs két egyforma református, aki ugyanazt vallaná, ugyanazt mondaná. Vannak árnyalatbeli eltérések, és aztán hiába egy családba szülessünk bele, és hiába legyünk valakivel olyan vérségi kötelékbe, hogy egy édesanyától és egy édesapától származva testvéreknek mondhatjuk magunkat, mégsem vagyunk egyformák, sőt, sokszor a testvérek azt élik meg, még ha ikrek is, bizony nagyon mások vagyunk. Istennek a teremtő fantáziáját, kreativitását és csodáját mutatja mindez, hogy Isten minden életet egyedinek, megismételhetetlenek és csodálatosnak alkotott meg, s ebbe benne van a bűn kockázata is, hogy annyiféleképpen fog megjelenni a szeretetlenség, hogy annyiféleképpen fog megjelenni az Isten tagadása, az Isten káromlása, s az Isten elárulása. S ezek alól egyikünk sem kivétel. Nem lehet úgy olvasni Jézus elfogatásának történetét, hogy kívül helyezzem magam az olajfák kertjén, a Gecsemáné kertjén kívülre. Nem lehet, kedves testvérek, mert az ember mindig ugyanaz. Eltelhetnek évszázadok, évezredek, az ember mégis ugyanaz, ösztönétől fogva. Isten megváltásra szoruló alkotása. Ugyanúgy viselkedünk. Mikor Isten az igéjét valóra akarja váltani, Jézus azt mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, és elküld minket olyan közegbe, ahol megvetnek minket, akkor vannak, akik hátat fordítanak, mikor valóra válik az Úr igéje. Amikor azt mondja Isten, hogy megvet majd titeket a világ, én érettem, jó lehet, hogy még a mi köreinkben ez nem lett divatossá, de bizony világszerte vannak olyan népek, vannak olyan országok, ahol most is bizony igencsak félniük kell azoknak, akik a nevükre veszik azt, hogy Krisztus, hogy Jézus Krisztus. Torpanjanak meg ők is, forduljanak el a kereszténységtől, hagyják el az Urat. Kedves testvérek, mindnyájunknak meg kell küzdenünk a keresztényi elhivatásunkat, amikor már tétje van annak, hogy kimondom, Krisztusé vagyok. Amíg azt vallom, hogy a magamé, addig nincs tétje a dolognak, addig a gonosz elkápráztat, mindent megad, körülvesz, megdícsér, minden elismerés megfogadni nekünk, mert a gonosz megfizeti a maga munkásait, de hogyha valaki a Krisztusé, annak nem lesz nyugalma, az mindig keresztűzben lesz, mert küzdeni fog érte az Isten, és mindig vádolni fogja a gonosz, amíg el nem dönti teljesen. Isten az én kőváram. Jézus megküzdötte magával a Gecsemáné kertjében. A felolvasott ige szakasz előtti perikópa részben erről hallhatunk. Uram, ne az én akaratom legyen meg, Atyám, hanem a tied. Végtelenül felháborító volt a korabeli embereknek, hogy egyáltalán Jézus így nevezi meg az Istent, hogy Atyám. Micsoda szemtelenség, a mindenható Istent így neveznie ennek az egyszerű galileainak. Hát Máriának és Józsefnek a fia, és itt úgy elgondolkodtam, kedves testvérek, hogy akinek a múltja a régi múltba nyúlik vissza, az Isten teremtő szeretetére az már nem számít, csak a mai elit, a mai felső 10 000, a világban és az egyházban. Márpedig az Úr Jézusnak megvoltak azok az ősei, akikkel büszkélkedhetett volna, kirakhatta volna őket a kirakatba egyenként, mert Ábrahámtól kezdve 42 nemzetségen át mennek a kiválóbbnál kiválóbb férfiaknak a nemzetségi leszármazottai, míg nem azt olvassuk, József, és Józsefnek, mint fogadott fia, Jézus. Ábrahámi, Dávidi sarj, csak hogy a két legnagyobbat említsem. Mária részéről, aki pedig befogadója lett az Úr Jézusnak és hordozója, őről pedig azt halljuk, hogy Erzsébettel rokon Zakariás feleségével, aki az ároni főpapságnak a leszármazottjai közül való, és mégsem nézik Jézus semmiben. Micsoda felfúvalkodott és gőgös lelki vezetők, vagy inkább csak a törvénynek és a rendszernek működtetői, akikre igaz Isten igéje ez a nép már csak az ajkából tisztel engem, de a szíve, a lényeg távol van tőlem. Hát igen, ebbe már sok minden beleférhet. Ebbe már beleférhet az az elképzelés, amit tápláltak évezredeken, évszázadokon át, hogy milyen lesz majd a messiás, megmondták azt is. És miközben a proféciák egyre teljesednek be, s arról hallhatunk minden evangélistánál, hogy megmondták a régiek, a profétai íratokban ott van, hogyan kell Jézusnak megszületnie, hogyan fogják menekíteni? Mindent nyomon lehet követni. Jézus élete terv szerint azon az útvonalon halad, kedves testvérek, amit az Atya kezdettől fogva rendelt az ő számára. De a nép vezetői letértek erről az útról, és amikor Jézus, mondhatni, reformációt szeretne, amikor Jeruzsálembe való bevonulása után megtisztítja a templomot a Sanhedrinnek, a nép vezetőinek, hát nagyon világossá válik, hogy ha ez a Jézus valóban messiássá lesz, ahogy tekint rá ez a nép, akkor nekünk befellegzett. A terveinknek, a megélhetésünknek, a dicsőségünknek, az egész eddigi fenntartott rendszernek Jézus nem maradhat életben. És hát csodálatos módon próbálják Jézus egész prófétai, megváltói működése idején át őt kicsikét sarokba szorítani különböző módszerekkel. Először a kifárasztás módszerét választották. A nyakába voltak mindig az írástudók és a farizeusok, a legkülönlegesebb kérdésekkel próbálták őt próbának kitenni, hát ha megfogható, megragadható a tanításaiban, és hát ha a nép elé lehet citálni és be lehet bizonyítani, alkalmatlan arra, hogy messiás legyen, alkalmatlan, mert nem egyezik a tanítása a miénkkel. nem sikerül a fárasztásos módszer. Jézus nem fárad bele. Mindig azt a csodálatos választ adja, amit az Isten ad az ő lelkére. Nem lehet az Istent elfárasztani a bűneinkkel, kedves testvérek. Az a rossz üzenet, az a nagy probléma, hogy mi fáradunk el a bűneinktől. Mi fáradunk bele, és a népvezetői belefáradnak, beleroskadnak. Önnön bűnös tervük fondorlatába, és a végén eljutnak odáig, hogy csak ne az ünnepen, vagy előtte, vagy utána, csak ne az ünnepen, azt kerüljük ki. Hát ez egy 8 napos ünnep volt. Nehéz volt ezt megkerülni, de a gonosz mégis a kezükre játszik, mert ezek az órák a sötétség órái, kedves testvérek. És egy olyan furcsa fordulat áll be a történetbe, hogy mikor a nagy tanács mindent megtesz azért, hogy a gyanút magukról elhárítsák, hogy a nép ne azt jegyezze meg, hogy ők vádolják Jézust, jön Júdás, az Iskariótes, mert átadja magát a gonosznak, mert a gonosz kenyerét ette, azon élt, azon táplálkozott. Váratlan fordulat, 1 a 12 közül feladja Jézust. Nem kell már tovább gondolkodni, megvan az emberük. Vajon a mai Krisztus testében ki az, aki feladja? Vajon az ellenség mikor örvendezik, amikor úgy megyünk ki a templomból, hogy belebújik a szívünkbe egy irigység, egy fájdalom, egy sértettség, és aztán úgy megyünk haza, hogy az ige kenyerét megkóstoltuk, aztán a gonosz kenyerének a hosszan tartó harag ízét visszük az életünkbe végig. Mikor lesz ennek vége? Akkor, amikor az írásoknak be kell teljesedniük, mert Isten minden ember életében elhozza azt a pillanatot, amikor dönteni kell, Krisztus valóban a Krisztus-e számomra, valóban oda tudom-e szánni magam az ő kezébe, akár egy betegágyon, akár egy műtét előtt, akár egy vizsgára készülve, akár a ravatal mellett. Uram, nincs más a földön, az egekben, a mennyekben sem gyönyörködök másban, csak te benned. Amikor az Úr Jézus megküzdi, vért verejtékezve a tusáját, és azt mondja, Atyám, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te, ezt küzdi meg. Az emberi ösztönén azt akarja, amit az ember akar. És Jézus küzdelmében az emberi akarat, ha oda tesszük Jézus kezébe, meg tud szentelődni Jézus áldozata által. És az, amit én akartam, azzá lehet, amit az Úr akart, ha le tudom tenni az akaratomat. Júdás nem tudta letenni. Júdás tartotta erősen. És ez az akarat vitte, az árulásnak az akarata őt a főpapokhoz, és aztán beindulnak az események, a főpapok örvendeznek, és a sötétség órája ez, mert Jézus még beszél a tanítványaihoz, amikor megjelennek, az írástudók, a főpapok, a vének, a templom őrség katonái, és mint egy rablóra úgy jönnek, láncokkal és botokkal. Júdásnak már minden belefér, mert eldöntötte. Neki már Jézus nem a Krisztus. Óriási hatalma van a gondolatnak, hogy mit gondolok Istenről, mit gondolok a hitemről, mit gondolok a teremtett világról, mit gondolok az üdvösségről. Júdás csalódott, Jézus már nem a Krisztus számára, így már nem esik nehezére megcsókolni. a korabeli szokások szerint a tanítványok a mester, a rabbi iránt mindig így fejezték ki a tiszteletüket, hogy vagy a mester kezét, vagy az orcáját megcsókolták, de ez a tiszteletnek a kifejezése volt. Júdás így árulja el az embernek fiát, képmutató módon. Mennyire áttetsző ez a mi emberi természetünk, kedves testvérek. Hányszor tudunk úgy mosolyogni, hogy magunkba mondjuk, hogy hát igen. Hányszor tudjuk a másikat átölelni, utána elárulni. Hányszor tudunk pletykát vinni, híresztelni, és utána úgy tenni, mintha nem mondtunk volna semmit. Emberekkel meg lehet tenni, egy helyen megbotlik a történet. Isten tudja a mi dolgainkat, ezen az estén is. Az Úr Jézus elfogadja a történteket, bár nagy hatással van rá, de ő már tudja, kicsoda számára a mennyei atya, megküzdötte a tusáját, letett mindent az atya kezébe, s kimondta, legyen meg a te akaratod. Csak addig nehéz, kedves testvérek, mi ki nem tudjuk mondani, míg dekázunk vele, amíg méricskéljük. De ha már letettük, valóra válik, akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabaddá lesznek. Attól a tehertől is, hogy mi lesz velem. Láttam egyszer egy olyan képet egy evangelizációról, ahol egy evangelizátor nő állt a középen, segítői közül egy beöltözött, úgymond az Úr Jézusnak, aki majd az ő pártfogója lesz, és ugye a másik segítő pedig, hát egy antisegítő volt, aki a gonoszt próbálta megszemélyesíteni, és ugye a villájával és a szarvaival mindig bökötte az embert. Mindig próbálta táncra hívni, haragra gerjeszteni, elvonni a figyelmét Krisztusról, és addig, amíg nem tudott dönteni, amíg nem tudta letenni, hogy kiben fog hinni igazán, belefáradt ebbe a két laki hinta politikába, hogy ide is, oda is, hova is tartozom. És amikor eldöntötte a szívébe, és átölelte képletesen az Urat, akkor felhangzott a 91. Zsoltár, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége, nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lapódzó dögvésztől. Ha ezrenesnek is el melletted, és tízezren jobbot felül, téged akkor sem ér el, a te szemed csak nézi, s meglátja a bűnösök bűnhődését. Eldöntöttük-e már véglegesen, hogy az Úr az én kőszálam, akkor békességünk van Istentől. Jézus így éli meg Júdás árulását, és amikor Péter, az egyik tanítvány, hiszen két kard volt a tanítványoknál is, az egyik Péternél volt, amikor kirántja hüvelyéből a kardját, és lecsapja a főpap egyik szolgájának, Kajafás szolgájának, Mákusnak a fülét, akkor az Úr Jézus arra kéri, Máté evangéliuma szerint, hogy tedd vissza kardodat hüvelyébe. Hát miért is tett ilyet Péter? Hiszen egyértelmű volt, hogy itt nem egyenrangú feleknek a csatája történik. Hiszen jó előre megtervezték a főpapok a kivonulásukat, és ez azt jelentette, hogy mivel Jézus mellett már csak 11 van, mert Júdás, Már a nagy tanács mellé tartozik az árulókhoz, ezért jóval nagyobb csapatokkal mentek ki, egy esetleges túlerőt is kieszközölve. A korabeli messiási váradalmak arról szóltak, hogy amikor majd a messiás felszabadítja az elnyomottakat a rabiga alól, akkor az első kardcsapás után a messiás angyali seregeket fog segítségül hívni, és győzelemre viszi Izraelt. Péter ezt az első kardcsapást tette meg. Ahányan vagyunk, annyi gondolat, annyi út, annyi féleképpen gondolunk Istenre, annyi féleképpen gondolták el ők is a messiást. Péter így, Júdás úgy, de a lényeg, nem jönnek az angyali seregek. Az Úr Jézus azt mondja Máté evangéliumában szó szerint, a 26. rész 53. versében, vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet, de miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie. Vannak angyali seregek az Isten hatalmában, ő tudja, hogy mikor bocsátja el őket. Ha őre át tekintünk, azt mondja az ige, hogy akik benne bíznak, megparancsolta angyalainak, hogy őrizzék meg lábadat, még a kőben való eleséstől is. Isten rendelkezésünkre bocsátja őket, de azon az estén nem jöhettek. Ennek így kellett lennie. Jézus mégis meggyógyítja Márkusnak a fülét, visszahelyezi, miközben botokkal mennek ellene, s ellenségesen és indulattal, s az életére törnek, ő akkor is életet ment. Nem magát, másét gyógyítja meg. Kedves testvérek, az ösztön ember olyan, hogy amikor összezárnak a sorok az életünkben, akkor magunkat mentjük, meg azt, amink van. Vajon tudunk-e ezen felül emelkedni és gondolni másokra is? Jézus azon az órán is másra gondolt, ha kellett az ellenségére. Így teljesedtek be az írások, kedves testvérek, s a mi életünkben is így fog beteljesedni. Ha ámment mondunk Isten igéjére, beteljesedik számunkra az örök élet legcsodásabb reménysége, mert Isten azt készítette el az őt szeretőknek, amit ember szeme még nem látott, és ember füle még nem hallott, sem értelme ki nem gondolt. De ha az árulásra mondunk igent, s ha a próbatételek idején számunkra Jézus már nem a Krisztus, akkor ennek a büntetése fog megvalósulni, mint Isten választott népe életében. Bár Kajafás kimondta, Annással az ő apósával együtt, gondoljátok csak meg, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nép oda veszne. Micsoda választás, micsoda döntés, saját dugájukba dőlnek, mert a bűnben nincs felszabadulás, csak pusztulás. A bűnben nem lehet választani az élet és a halál között, csak a halál és az örök kárhozat között. Kedves testvérek, ezért próbáljuk meg magunkat, hiszen amikor az Úr asztalához járulunk, tudnunk kell, hogy számunkra kicsoda a Krisztus. El kell döntenünk, hogy minden bűnünket készek vagyunk-e az ő kezébe letenni, és ha ezt eldöntötte a szívünk, Isten meg fog minket ezért áldani. Adjon hát Isten számunkra otthonainkban is csendességet, önvizsgálatra időt, hogy az úrvacsora kenyerét úgy vehessük magunkra, s magunkhoz, mint az Úr Jézusnak drága áldott javait. Ez a magunkra, ez azért szól, mert Jézus az, aki felöltöztet bennünket hófehér ruhába, nem az ünnepi ruha emeli majd az ünnepi úrvacsora osztás fényét, hanem a bűnbocsánat nyomán a hófehér ruha, hogy nyugodt és megbékélt szívvel, Krisztusban elrejtőzve, mehetünk majd tovább utunkon. Ahány ember, annyi élet, annyi gondolat, annyi útvonal, Jézus azért jött, hogy meghirdesse, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a te szívedbe mindnyájan beleférünk. Te mindnyájunkat egyforma szeretettel szemlélsz, és egyformán bánatosan sírsz fölöttünk, amikor hűtlenkedünk egymással és veled. Úrunk, engedd megértenünk neked azt a végtelen szerető szívednek nagyságát, mértékét, amelybe beleférnek a paráznák, a rablók, a gyilkosok, beleférnek mindazok, akik ellened vétettek, és beleférnek mindazok, Urunk, akik te hozzád őszinte szívvel jönnek leborulva, és kérik a te könyörülő irgalmadat. Urunk, az nem fér a szívedbe, amikor valaki tudatosan tagad, hűtlenkedik, és az Isten szent lelkét megszomorítja, pedig te kérsz, sírsz, mert fut az Isten az ember után, vérvörös, piros vérével ott fut a téren, az utcán, kimondhatatlan mély szerelmével. Igen, fut az Isten az ember után, Urunk, utánunk is, ezen az órán is, s legyen áldott a te nagy neved, amikor utólérsz minket, mert előbb vagy utóbb mellénk lépsz, és nem futhatunk tovább, nem menekülhetünk, mert érezzük szereteted ölelő, magadhoz vonzó erejét, amikor csak annyit mondhatunk, én Uram és én Istenem. Engedd meg, Urunk, hogy tiszta legyen a szívünk, hogy őszinte keresztény tanítványai tudjunk lenni. Engedd meg, Urunk, hogy ne legyünk személyválogatók, mint ahogyan te sem vagy. És engedd meg, Urunk, hogy mindig őszinte szívvel tudjunk megvallani téged, mert te vagy számunkra Jézus, a Krisztus, a szabadító. Így dicsőítsd meg magadat életeinkbe. Kérünk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket az Úr Jézus Krisztus érdeméért, és engedd meg, Urunk, hogy veled legyen telve a mi szívünk, hogy ne a magunk útján járjunk, hanem hadd járhassunk Jézus nyomán, azon az úton, amely ő maga. Úr Jézus, magasztalunk azért, hogy utat adsz a mi keresztjén életünknek lábai alá, magasztalunk azért, hogy beléphetünk ezen az úton a valóságba, az igazságba, amely te magad vagy, és dicsőítünk azért, hogy te lehetsz maga az élet, az a nagybetűs élet, amelyért érdemes megszületni, amelyben érdemes szenvedni, mert így tapasztalhatjuk meg vigasztaló, könyörülő jelenlétedet. Légy most is a betegekkel, a szenvedőkkel, a gyászban lévőkkel, te áld meg gyülekezetünket, gyülekezetünknek presbitériumát, Urunk, te könyörülj meg rajtunk az Úr Jézus Krisztusért. Te készíts mindnyájunkat a vasárnapi úrvacsorai közösségre, hogy tápláltatásunk lehessen a bűnök bocsánatára és az örök életre. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.